Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében még egyszer, nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Kulturális örökségnek olyan műemlékeket, épületegyütteseket és helyszíneket minősítünk, amelyek fontosak az emberi alkotás, az építészet, a várostervezés, élő vagy letűnt civilizáció kultúra bizonyítéka, építészeti stílus, hagyományos emberi letelepedés vagy kivételes egyetemes jelentőségű eseményhez kapcsolódik. Tudjuk, hogy Segesvár történelme kialakulása egy hosszú és küzdelmes, ugyanakkor Erdély egész történelmére kiható események sorozata volt. Témánk Segesvár szerepe Erdély történelmében. Meghívott Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, aki már itt is van mellettünk. Így köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Géza, köszönjük, hogy ma délben is időt szakít a sorozatunknak.
Köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Megkérjük, hogy emlékeztetőül röviden foglaljuk össze a múlt héten elhangzottakat.
A múlt héten röviden Segesvár történelméről beszéltünk. Elsoroltam jó pár eseményt, kezdve attól, hogy ugye a szászokat letelepítették erre a környékre. Ez a terület, ez tulajdonképpen a Szász Universitáshoz tartozott, Mátyás királynak a rendeletei alapján, és hogy a szászok kezdték tulajdonképpen építeni a város körül az erődített falakat azért, hogy életüket meg javaikat megvédjék a török betörések ellen. Arról is beszámoltam, hogy ez a terület, ez a segesvári vár tulajdonképpen egy történelmileg fontos hely, mert itt többször tartottak országgyűlést, az Erdély történetére kapcsolatosan fontos események történtek. Segesvárhoz köthető a magyar történelem egyik szomorú eseménye is, segesvári csata, fehéregyházi csatáról van szó, ahol Petőfi Sándor eltűnt. Segesvár egy adott pillanatban a területi átszervezések során, 1867 után elveszítette a szász autonómiáját, de ugyanakkor 1876-ban a város a Nagykükölő vármegye székhelye lett, és így tovább fejlődhetett. A várost többször rettenetes tűzvészek, árvizek érintették, és ennek következtében rettenetes pusztítások voltak, és ezek a pusztítások mindig hozzájárultak a városnak és a várnak az újjáépítéséhez és a fellendüléshez. Röviden ennyi volt a múlt heti adásban. Ebben a jelenlegi műsorban szeretnénk folytatni Segesvárra kapcsolatosan a történteket.
Így van. Mit tudunk még elmondani a város történelméről?
A város története az már ősidők óta lakott, és ehhez a területhez köthető ugye az a török dombon található bronzkori egyik lelet, amit ugye Wittenberg kultúra néven ismerünk, és ez egy nagyon fontos ókori kultúra, és erre egy ilyen spirális díszítése jellemző fémtárgyakon, mint az agyagetényeken ez a díszítő forma megtalálható. A római időkben Segesvár területén már egy kasztrum volt, és ez az őrhely, ez tulajdonképpen részt vett abban a keleti területben lévő őrhely hálózatban, amelyik biztosította a keleti területeknek a védelmét a barbár területekkel szemben, és ez a láncolat a keleti Kárpátok környékén húzódott. Szászokat a 12. században Géza a király, meg aztán András, második András telepítette le a székelyeknek a helyére, mert a székelyeket akkor keletebbre tolták, hogy a keleti vidékeket védjék, tehát a mai területre kerültek a székelyek, és az ő helyükbe telepítették a szászokat, tehát amint a történelem írja, és a krónikák szerint ugye 1191-ben alapították a Segesvárt, ezt Georgius Krausz krónikás írja, viszont ugyancsak egy német krónikás azt írja, hogy hát 1198-ban alapították volna a várost, ezt Johann Trössler írja. Legelőször az oklevelekben 1280-ban jelenik meg, Castro Sex néven szerepelt. Itt ezzel is bizonyítottuk, hogy székelyek településéről volt szó. 1367-ben, mint Civitate Szegeszvár szerepelt, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a városnak előjogokat biztosítottak, és ezek az előjogok hozzájárultak ahhoz, hogy kézműves céhek kialakuljanak. Ezek a kézműves céhek viszont nagyon fontos szerepet játszottak a város életében, mert ezek a céhek fellendítették a helyi ipart, hogy így fejezzem ki magamat, tehát a kézműipart, és akkor ez a kézművesség a kereskedelem együtt nagyon fontos szerepet töltött be a városnak az életében. Ez azt jelentette, lévén, hogy a város egy ilyen kereskedelmi útnak a központjában helyezkedett el. A városnak a kereskedői eljutottak messze földre, és ennek következtében a termelés, a kézműipar az mind jobban és jobban fejlődött. Ennek következtében a település gazdagodott, a polgárai mind vagyonosabbak lettek, és éppen ezért a kísértés is az ellenség részéről mind nagyobb lett, és ezért aztán kezdődött el a településnek a várfalakkal való körülvétele. A városfal hossza az 930 méter körül van, és eredetileg 14 torony védte. Ezekből a tornyokból jelen pillanatban is 9 még megmaradt, tehát jelen pillanatban is áll, úgyhogy ezek ma is láthatóak. A tulajdonképpeni település az két részből áll. Az egyik a felsőváros, ugye a vártomb, ahol a hegyi templom található, amelyet ugye 1429 és 1488 között építettek. Ez egy gótikus épület, és a másik része a városnak az alsó város, a várdomb alatti terület, amelyik területen rengeteg szép épület található, és ezek az épületek is mind mondhatnám azt, hogy reprezentatívak és rajta vannak a műemléklistán. Még egy nagyon fontos eseményről kell beszámolnom, és pedig arról, hogy 1506-ban a hegyi templomban volt az a találkozó, amikor a három nemzet unióját kijelentették, az Unium Trium Nationumot, ami a szász, a széke és a magyar nemzet vezető szerepét biztosította Erdélyben. Még egy nagyon fontos esemény, amiről keveset tárgyalnak, és pedig az, hogy 1538-ban Szapolyai János jelenlétében itt Segesváron rendezték meg az első hitvitát a katolikusok és a protestánsok között. 1500-as évek közepén Honterusznak a tevékenysége révén ide is bejött az evangélikus hit, és 1544-ben Segesváron is a reformáció győzött. 1631-ben itt volt egy diéta, országgyűlés, majd arról is beszámolhatnék, hogy 1660-ban kezdték építeni azt a hatalmas lépcsőt, ami a hegyi templomhoz vezet fel, amit diákok lépcsőinek neveznek. A további történelmi események azok például a Rákóczi perkelés alatt ugye Pekri megrostromolta Segesvárt. Ennek következtében, hogy volt ez a hadjárat, a környéken Pest is járvány is kiütött. 1709 és 1719-ben például nagyon súlyos Pest is járvány volt. Ezek után hatalmas árvizek is voltak, az 1770-es években két árvíz is pusztította a várost, de hát ez az alsó városra vonatkozik, mert ugye a felső várost azt, mint mondtam, egy dombtetőre építették. Az elején beszámoltam, hogy a 48-as forradalom, 49-es forradalomnak is itt eseményei voltak, és az osztrák-magyar monarchia kialakulása után Nagyküküllő vármegyének lett a megye központja. Mivel a megye központ lett, hát 1886-ban itt fel is építették a vármegye házát, és ami a mai jelen pillanatban a polgármesteri hivatal. Ezt a Kádárok tornyának a lebontásával tovább bővítették az épületállományt, és tehát lebontották a domokosrendi zárdát is, és ennek helyébe épült fel ez a polgármesteri hivatal. Fejlődés további szakaszában ugye megjelent a közlekedés szempontjából a vasút, megépítették ugye a segesvári vasútat, Segesvárt összekötötték a Székelyudvar helyen, 1892-ben volt ez a vasút fejlesztés, és 1894-ben megint lebontottak a Ferences kolostorból egy részt, és a Lakatosok tornyát, ennek helyébe építették fel a katolikus templomot, ami ma is ott található. Megtörtént az impérium váltás az első világháború után, és tudjuk azt, hogy 1921-ben földtörvényt szavazott meg a parlament, és ez a földreform rengeteg száz tulajdont fosztotta meg a környék lakosságát, a segesváriakat is, 2200 hektár földet vettek el, ekkor legelőt és kaszálót kisajátítottak, ezeket a területeket másnak adták, és ezt az evangélikus egyháztól és az egyház tagjaitól vették el. Majd jött a második világháború, és a világháború után újra földreform következett, aminek során megint a szászoktól rengeteg területet, földet, szántóföldet vettek el, több mint 1400 hektár területet. A történelmet, hogy így mondjuk, az államosítás az követte, és ekkor a szász tulajdonban lévő üzemeket is kisajátították. 90-ig nagyon sok építkezés történt, ipari területet alakítottak ki Segesváron, mert volt ennek egy hagyománya, de szerencsére ezek az épületek, meg az új tömbházak, ami a megsokasodott lakosságot jelentette, az nem a városközpontban, vagy a történelmi részen történtek, hanem azon kívül. Ami a legfontosabb részünkre az, hogy elkészült ez a dokumentáció, ami 93 és 97 között történt meg, amikor javaslat alapján elkészült az UNESCO listára való felvétel. Segesvárt fel is vették, és Segesvár úgy szerepel, mint történelmi belváros élő és letűnt civilizáció vagy kultúra bizonyítéka, hagyományos emberi település kiemelkedő példája.
Mérnök úr, hogy történt a védett övezet lehatárolása?
A védett övezet egy olyan terület, amelynek természeti és építészeti állománya olyan értékes elemeket és lehetőséget, potenciált bír, amely védelemre érvényes. Tehát így lényegében elmondható, hogy ez vezetett oda, hogy Segesvárral kezdtünk foglalkozni. Na most elmondhatom azt, hogy ezt a területet hogy lehetne védeni, tehát azt a területet, ami értékes elemeket tartalmaz. Itt tulajdonképpen három koncepcióról beszélhetünk. Az első az, hogy ezt a területet, ugye miután lehatároltuk, azután konzerváljuk és megtartjuk a jelenlegi állapotában. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy megtiltunk minden beavatkozást, tevékenységet vagy építkezést, ami rontaná a jelenlegi potenciált, jelenlegi helyzetet. És a harmadik lehetőség, olyan javító beavatkozásokat vezetünk be, amelyek ezt a potenciált, a meglévő potenciált, lehetőségeket kihangsúlyozzák és előtérbe helyezik. Ezeket a beavatkozásokat egy széles, kiterjedt, pluridisciplinális vizsgálat kellett, hogy megelőzze, és általában ezzel kezdődik a munka. Itt kell kialakítani egy multikriteriális rendszert, mert minden helyszín és eset más. A kritérium elbírálási rendszert, mely minőségi, tehát kvalitatív, ezt mennyiségi, kvantitatív értékeké kell alakítani, hogy egymással összevetőek lehessenek, és így a fontosság alapján lehessen meghatározni ezeket a területeket. Segesvár esetében négy fő kritériumot alakítottunk ki, melyek fontossága különböző volt, és ennek következtében, a fontosság következtében kialakult egy pontozásos rendszer. És ezek aztán a pontozásos rendszer alakította tulajdonképpen azt a területet, amelyik le lett határolva. Na most a legfontosabb és az első kritérium volt a történelmi kritérium. Figyelembe vettük az építészeti műemlékek sűrűségét, koncentráltságát, mert ugye országunkban is létezik egy műemléklista, és akkor ennek a listának alapján határoztuk meg ezt a területet. Következett az épületek építési korszaka. Ez is nagyon fontos, mert hát a régiség és az eredetiség határolható itt le. A harmadik pont, ami a történelmi kritériumhoz tartozik, a történelmi helység nagysága és kiterjedése a különböző korokban. Nagyjából ez a három alpont szerepel a történelmi kritériumoknál. Következik a második kritérium, ez pedig a funkcionális kritérium volt, ez pedig a történelmi központra vonatkozott, és hogy ez hogy alakult az idők folyamán, mekkora volt ennek a területe. A harmadik kritérium az pedig az urbanisztikai és építészeti kritérium volt. Ennek is több alpontja van, így például az első alpont a kialakult térszerkezet értéke, mert bizonyos korokban ugye másképp alakult a városnak a piaca, máshol volt a polgármesteri hivatal, stb. Az iskolák, és ennek következtében ez a térszerkezet változott. Utána következik az épületeknek az építészeti értéke. A bizonyos korokban bizonyos épületeket építettek, ezeket átalakították, ezeknek az értéke ennek következtében állandóan változott, és ezért ezek nagyon fontosak. Jelen pillanatban is nagyon sok szép olyan épület van Segesváron, ami középkorban megmaradt, és ezek az átalakítás ellenére is még nagyon értékesek. Ugyanehhez a dologhoz tartozik a vizuális vizsgálat, mert mikor jön egy látogató, akkor bejut egy bizonyos térbe, közeledik hozzá, és akkor lát egy bizonyos sziluettet, látja a várost, meg azon kívül van egy másik, amikor már bent vagyunk a városban, és akkor, hogy milyen benyomást kelt nekünk a városkép. Vagy ha felmegyünk például az Óra toronynak a tetejére, és onnan nézzük a várost, akkor mit látunk? Tehát ez jelenti a vizuális vizsgálat, amikor belülről, kívülről megvizsgáljuk, hogy hogy néz ki ez a város. És a negyedik kritérium, az pedig egy memoriális kritérium, ez azt jelenti, hogy az épület állomány vagy a város történelme tartozhat bizonyos történelmi eseményekhez, vagy történelmi személyiségekhez. Mi történelmi személyiséget, ugye Petőfi Sándorról is szó van.
Kérem, hogy röviden még azt is mondja a hallgatóknak, hogy kik vettek részt ebben, és milyen intézmények?
Nagyon röviden felsorolnám azokat az intézményeket, akik részt vettek a munkában. Hát legelőször is a Bukaresti Fejlesztési és Területrendezési Minisztérium vett részt, és ugyanakkor egy másik bukaresti intézmény, az Urbán Projekt, aki a tervnek tulajdonképpen az indítványozója volt. Ugyanakkor a Bukaresti Ion Mincu Műépítészeti Egyetem történelmi katedrája és városrendészeti katedrája is részt vett, a román kormány UNESCO bizottsága és a Román Akadémia, ezen kívül a segesvári polgármester hivatal, hogy a helyi intézményeket is megemlítsük, aztán a Bajorországi Műemléki Bizottság vett részt ebben, és a Marosvásárhelyi Tervezőintézet, tehát itt jó magam is részt vettem kollégáimmal együtt, akik dolgoztunk ezen a munkán, mint említettem, 93-tól egészen 97-ig, azért, hogy aztán 97-ben beterjesztették a Párizsi Bizottság elé a dokumentációt, és lényegében 99-ben így került fel Segesvár a világ történelmi UNESCO-s helyszínei közé.
Mérnök úr, köszönjük a beszélgetést, és persze azt is, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, és örvendek, hogy ilyen értékes városról, mint Segesvár mesélhettem a hallgatóknak.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai sorozatunkba, sajnos az örökség nyomában percei lejártak. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Most át kell adjam a stúdiót, de szokásunk szerint jelentkezünk egy hét múlva is. Az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.